Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. A mag az Isten igéje, a föld a hallgatók szíve. Boldog az, aki befogadja, és megtartja, és engedelmesen terem gyümölcsöt. Amen. Testvéreim, Istenünket 12. Zsoltárunk első versszakával magasztaljuk.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten, mert szentére hagynak még volt évő, és te földön már sokat ők.
Foglaljuk el helyünket, keressük meg 482. dicséretünket, kedves imádságos ének, mindegyik versszakát énekeljük, 10 versszaka van a dicséretnek.
Hallunk hitünkkel,
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Máté evangéliumából, az evangélium 16. részéből, a 14-től a 21-ig terjedő verset olvasom. Amikor a sokasághoz értek, tudnélik Jézus és a tanítványok, akik fent voltak a megdicsőrés hegyén, oda ment hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide. Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiőzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőtörésre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, bevalljuk neked, hogy ennek az esztendőnek első alkalmán mi azért könyörögtünk, hogy erősíts meg bennünket. Erősítsd meg a mi gyülekezetünket, erősítsd meg személyes életünket. És nem azt kértük, Urunk, hogy mindezt tedd meg pusztán külső erőben, külső egészségben, hanem azt kértük, hogy erősíts bennünket a kegyelemben. Erősíts bennünket a te szent fiadban. Erősíts bennünket abban, amit te tettél értünk, hogy odaadtad egyszülött fiadat ezért a világért, hogy nekünk életünk lehessen. Bevalljuk neked, Urunk, hogy nem csak úgy estünk már el, hogy lázasan nyomtuk volna az ágyat, nem csak úgy estünk el, hogy beütöttük kezünket, vagy éppen derekunkat, hanem gyakran úgy érezzük, Urunk, hogy te nagyon távol vagy tőlünk. A kegyelmed pedig még távolabb. Gyakran úgy érezzük, Urunk, hogy a mi bűneinkre nincs bocsánat, és ebben éljük a mi életünket, pusztítjuk önmagunkat, pusztul a lelkünk és pusztul a testünk is. Bocsánatra várunk mi mindannyian. Jöjj hozzánk ma is, kegyelmesen, kegyelmes szavaddal. Mutass utat, adj reményt, adj biztos állapotot a mi életünknek. Ezért könyörgünk, ezért imádkozunk, és ezért szólítunk úgy téged, hogy atyánk vagy. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk, 483. énekünk második versszakát keressük meg és énekeljük el.
Erőd méltóságod én nagy.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján ma együtt erősödünk az imádságban, az Úr imádságnak. Egy középső mondata, bevezető szava, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen. Kedves testvérek, ahogyan Jézus megszólítja az atyát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, mi is úgy szólítjuk sokszor egyéni csendességünkben, Isten tiszteletünkön. Éppen ebből fakad az a kérdésünk, hogy az úri imádság az része lehet-e a rendszeres imádságainknak, vagy pedig túlságosan is beszorítottuk a liturgikus keretek közé, beszorítottuk az Isten tisztelet falai, ajtajai és ablakai közé. Néhányan azon a meggyőződésen vannak éppen ezért, hogy az úri imádságot nem szabad sokszor elmondani. A minősített alkalmakra, a minősített időre kellene tartogatni. Tanuljunk, és talán ne ilyen gondolatokat fogalmazzunk meg elsőként. A tanárom, aki elsőként megismertette velem a teológián az úri imádságot, görög nyelven Páter Hémon kezdődik az úri imádság görögül. Ő úgy fogalmazott, hogy egy közösségnek az erejét, egy közösségnek az összetartását abból lehet lemérni, hogy hogyan mondja az úri imádságot. Figyelt bennünket heteken, hónapokon keresztül, hogy összeérik-e a gyülekezetünk teológiai közössége, azaz osztályközösség. Hogy ki bele simul-e az egybe, az egészbe, hogy ki együtt tudja mondani a másikkal az úri imádságot, vagy mindannyian megmaradunk olyannak, amilyenek vagyunk, ahonnan jöttünk, abból a gyülekezetből, amely gyülekezetnek hatása volt ránk. Hogy talán a Károli revideált fordítás szerint mondjuk-e az úri imádságot, vagy a Károli és az új fordítás közötti kettősségben, vagy egészen egyszerűen az új fordítás szerint. Lehetett hallani, hogy ki így, ki úgy. Novemberi lelkész értekezetünkön bizony a harmadik nap után picit megkeseredettem, felszólaltam, és azt mondtam, kedves testvérek, van egy probléma, hogy mi nem tudunk együtt imádkozni, és nem tudunk együtt énekelni sem. Mert az egyik az éneknek a ritmusát másképpen énekelte, mint a másik. Nem figyeltünk oda a kántorra, akinek az a dolga, hogy mutassa nekünk azt, ahogyan éppen nem csak a kotta, hanem ahogyan éppen a kántornak a lelkiismerete diktálja, hogy odafigyeljünk. Az úri imádságot, lelkipásztorok voltunk, vagy 40-en, nem tudtuk egyszerre elmondani. Mindenki különböző hangsúllyal, valaki az elejét nyomta meg, valaki a végét, valaki az egyik szóra tette a hangsúlyt, a másik pedig nagyobb szünetet tartott az egységek között. És amikor leültünk imádkozni esetlegesen ebédhez, vacsorához, vagy reggelihez, na hát akkor voltak a legcifrább imádságai a reggeli alkalomnak. Az egyik így, én nem szoktam ezt mondani, hogy amit adtál, áld meg nékünk. Én máshogyan vezetem be, nálunk ez a szokás. Éppen ezért mondta az én tanárom, abban mérhető meg egy közösségnek az összetartása, hogy az úri imádságot, a legfontosabb imádságot tudja-e egy szívvel és egy lélekkel mondani? Tudja-e egy gondolatisággal mondani? Bizony, testvérek, bevallom őszintén, hogy volt olyan időszak akár az itteni szolgálatunk ideje alatt is, amikor én ezt így hallgattam. Hallgattam, lehet, hogy nem az Isten tiszteleteken, hanem bibliaórákon. Látom, ahogyan formálódik, csiszolódik a közösség. Tudjátok, az úri imádság egy hatalmas kapocs. Egy olyan kapocs, amit nem szabad kidobnunk, és nem szabad elfelejtenünk. Nem szabad azt mondanunk, hogy csak minősített alkalmakra tartogatjuk. mert az úri imádság minden embernek, minden jelenlévőnek az utolsó kapaszkodási pontja. Döbbenten álltam, még egy utolsó liturgikus példát hadd mondjak. Teológus koromban, de nem a teológiával, részt vettem egy hollandiai körúton, ökumenikus kórusnak a tagjaként, és mivel ennek a kórusnak a zöme református volt, többek között a mai hittudományi kar dékánya, Zsengelét József professzor úr is a tagja volt, végig látogattunk református gyülekezeteket Hollandiában is. Egyik alkalommal részt vettünk egy szigorú református istentiszteletén, Kereform de Kerk, újra reformált egyház. Ebben az istentiszteleti formában pedig azt mondták a városban, hogy ők még a szabadabbak közé tartoztak, az asszonyok természetszerűleg csak fedett fővel léphettek be a templomba. Hosszú szoknyában. Az asszonyoknak a helye hátul volt, az utolsó sorban. Minket vendégeket beültettek az első padok egyikébe, az istentiszteleteken csak Zsoltárt énekeltünk. Az istentisztelet elején kiállt egy presbiter a gyülekezet elé, elmondta az istentisztelet rendjét, hogy most hogy lesz, mint lesz. Belépett a lelkipásztor, a lelkipásztorral kezet fogott, és mutatta, hogy átadja most neki a szószéket. A lelkipásztor felment, végbe ment az istentisztelet, majd az istentisztelet végén értettük, hogy az úri imádságot mondhatjuk, de ránk szóltak, hogy maradjunk csöndbe, mert az úri imádságot csak a férfi presbiterek mondhatták a lelkésszel együtt. És utána, amikor lezárult az istentisztelet, az áldás, a lelkész lejött a szószékről, kezet fogott az ügyeletes presbiterrel, jelképesen visszaadta a szószék jogot, és utána szolgálhatott a kórus. Én pedig azt mondom, nem azért, mert azok az emberek rosszak, azt gondolom, hogy az úri imádság az emberek utolsó kapaszkodója lehet. Hittel vagy hit nélkül, de mégis annak biztosítéka és záloga egy ember számára, hogy van kihez fordulnia. Az úri imádság az az imádság, amit mindenki elmond. Élete legmélyebb pontján utolsó kapaszkodóként elmond. Amikor beismeri, hogy egyedül maradt. Amikor megy a kórházi ágyról a műtőbe, összekulcsolja a kezét, Uram, taníts imádkozni. És imádkozik, az Úr imádságot mondja. Amikor megállunk a koporsó mellett, a ravatalozóban, mindenki mondja az Úr imádságot. Amikor eljutottunk életünk határpontjaihoz, akkor az úri imádság kapaszkodót jelent az embernek. Gyökösi Endre leírja az úri imádságról szóló igehirdetés kötetében azt a történetet, ami vagy vele, vagy mással történt meg a második világháború alatt, bekényszerültek légitámadáskor a pincébe. Sűvítettek a bombák, repültek a gránátok, hallották, hogy egy-egy becsapódik. És valaki a pincében alul elkezdte mondani a mi atyánkot. És ahogyan mondta, hangosan mondta, nem hivalkodóan észrevette, hogy egyre többen mondják, és a végén együtt mondta mindenki ezt az imádságot. A történet szerint, miután feljöttek a pincéből, és elmúlt a támadás, észrevették, hogy egy kisebb bomba becsapódott a házba. Néhány lakást tett tönkre. Azoknak mindenük odaveszett. Mikor felment az a férfi a lakásába a gyermekeivel, aki elkezdte mondani az imádságot, észrevette, hogy a lakásba behullott egy hatalmas bomba, egy másfél tonnás bomba. Kihívták a tűzszerészeket, mert nem robbant fel. Kihívták, hatástalanították, és azt mondták a tűzszerészek, hogy ez a bomba az egész épületet, de a környéket is lerombolta volna. Mire az édesapa ennyit mondott a gyermekeinek, látjátok, az úri imádság egy másfél tonnás bombát is meg tud állítani. Igen, testvérek, nem játék az, amit mondunk, és nem játék a szavakkal, hanem az imádság, amelyről azt mondtuk az előző alkalommal, hogy az imádság az emberi életnek a közepe, az emberi életnek a tengelye, hogyha a tengely nincs a helyén, ha kiesik, akkor döcög az életünk, akkor kiesik a kerék, akkor vontatottan élünk. Szükségünk van tanulni az imádságot, szükségünk van Jézus szavaira. Ma a megszólítást halljuk. Tudom jól, hogy mi is tanítjuk a gyermekeinket arra, hogy hogyan szólítsák az ismerősöket, hogyan szólítsák az idegeneket. Hogyan beszéljünk a másikhoz. Megtanítjuk őket köszönni. Emlékszem, ahogyan engem tanított apám és anyám, és emlékszem arra, hiszen ez nincs messze, ahogyan én tanítom a gyermekeket. Köszönj, ha egy felnőttel találkozol. Legyél tisztelettudó. A megszólítás mindig fontos. Mindenkinek fontos. Elengedhetetlen, hogy hogyan nevezem a másikat. Hogy döjfösen, vagy pedig csúnyán, vagy tisztelettel szólítom őt. Amikor Jézus megszólal, és amikor Jézus imádkozni tanít bennünket, a legszebb kifejezést használja. Azt mondja, atyám. Olyan természetesen és olyan egyszerűséggel mondja mindezt, az egyik evangélista le is jegyzi, ha nem itt, ebben a történetben, az imádságban, hogy abbá atyám, atyácskám, édesapám. Ezért olvastam fel, látszólag nem ide tartozólag, a holtkórus fiú meggyógyításának a történetét, mert beszél Jézus gyógyításán túl egy atyáról és egy fiúról. Arról az apáról és arról a fiúról, amely történetben az apa mindent megtesz a fiúért. Viszi, hogy gyógyuljon meg. Az első szavak, amelyeket hallunk egy gyermek szájából, és lenyűgöznek minket, valljuk be őszintén ezek a szavak, amikor azt mondja, hogy anya, vagy apa, papa, vagy mama, ki hogyan használja otthon, ki hogyan szereti, ki hogyan tanulta. Persze a gyerek nem ezt tanulja meg sokszor legelőször, hanem az, hogy nem, de hát az más kérdés. De ami lenyűgöz bennünket, ami a közvetlenséget, ami a bizalmat adja, az az, hogyha megszorítanak bennünket. És Jézus is ezt teszi. Mi atyánk. Jézus tudja megmutatni ugyanis azt, hogy milyen az atya. Csak benne ragyog fel Isten atyai voltának a lényege, senki másban. Azt mondja Jézus, aki engem látott, látja az atyát. És ezzel önmagára is vonja a tekintetünket, és persze arra, aki őt elküldte. Az Atya Isten a fiúban látogatta meg a világot. A fiúban jött el hozzánk. Isten hozzánk érkező karja, bennünket elérő karja, Jézus Krisztus. Jézusban értjük meg Ézsaiás prófétát. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Tulajdonom már tettelek, mondja Ézsaiás próféta által az Isten, de azt, hogy mi megérthetjük ezt, Jézus hozzá nekünk. Mi atyánk. A legszentebb, a legközvetlenebb megszólítása az élő Istennek. Ilyen egyszerűen, ilyen természetesen csak a gyermek szólíthatja az ő atyát. De hát testvérek, beszélhetünk egyáltalán atyáról ebben a világban, amely világban élünk? Szinte mindenki aláássa ezt a képet. Ha írogatunk egy kereső programba, és a családokat keressük ezen a héten, amely a családok hete is lesz, az egyik legszörnyűbb kifejezése, amelyet megtalálunk a családok kapcsán, az az apa nélküli családok helyzete. apa nélküli gyermekek nőnek fel. Azt mondják nagyon sokan, hogy egy ilyen társadalomban élünk. És a keresztények ezt nem veszik tudomásul. Hogy az atyának kimaradt a felelőssége, kimaradt a tekintélye ebből a világból. Éppen ezért nem tudnak mit kezdeni a mai fiatalok, a mai felnőttek avval a szóval, hogy atyám, apám. Mert nincs a földön apjuk, és nem találnak, és nem is akarnak találni maguknak másikat. És mindent, ami úgy hallik, hogy atya, az gyanús füllel hallgatnak, mert más jut róla eszükbe. Az jut róla eszébe, hogy elhagyta anyámat, megvert engem gyerekkoromba, egy másik nő után szaladt. Én pedig apa nélkül nőttem föl. Mondtam már nektek, testvérek, azt a példát, amit nem is olyan rég hallottam, egy kedves, jóra való ember önmaga vallotta be, hogy a gyermeke nevelései közben volt néhány év, majd egy évtized, amikor annyit dolgozott, hogy a gyerekei alig látták. Apa nélkül nőttek fel az ő gyermeke is. Nem azért, mert más után futott, hanem azért, mert az egzisztencia után futott. Ma nagyon sokan így nőnek fel. Tegnap sikerült megnéznem egy filmet, amely a gazdaságunkról szól, annak a problémáiról, és ebben a szóban volt két kifejezés. Ezt én megmondom őszintén, sokat hallottam, de nem nagyon értettem a gazdasággal kapcsolatban. Az egyik a reguláció, a másik a dereguláció. Ezt lefordítottam saját magamnak, az egyik, mert hogy ezt is jelenti. Az egyik a szabályzottság, a másik pedig a szabályzatlanság. Nem véletlenül, hogy a társadalmunk magán hordozza azt a fajta mindent lerázó magatartást, amely a szabályok ellen jelenik meg, akár a gazdaságban, akár a lelki életben. Mert az atyák nem adták oda a regulákat. És itt most nem a nátpálcáról van szó, nem a sarokbeállításról van szó, nem a kukoricán való térdeplésről van szó, hanem arról a természetes rendről, normáról, amit az Isten ad, az Isten atyai volta ad ennek a világnak. Éppen ezért nem kell az atya. Mert nincs apa. A másik fontos ellenérveben a világban, amikor a mi atyánkat megszólítjuk, vagy megpróbáljuk megszólítani, az tulajdonképpen, hogy nincs is Isten. Az egyik legnagyobb pszichológus, Freud mondta, tanította azt, hogy mindaz, amit mi gondolunk, valóságnak gondolunk az Istenből, az tulajdonképpen a földi atyasságunknak, atyaképünknek a kivetítése valahova egy nem létező síkba, nem létező térbe, nem létező helyre. Nincs Isten. A pszichológusok azt mondják, hogy akit atyának nevezünk, az a saját apánknak a negatív tulajdonságait hordozó valaki, vagy éppen pozitív tulajdonságait. És amikor Istennel, mint atyával találkozunk, akkor valahogy ez felkavarodik bennünk. Mert hogy akarva, akaratlanul a saját atyánkhoz hasonlítjuk. Ezzel szemben a Szentírás pont az ellenkezőjét tanítja. Nem azt mondja, hogy a mi földi atyasságunk az kivetített isteni atyasság, hanem azt mondja, hogy a mi mennyei atyánknak az atyassága kellene, hogy megjelenjen itt ezen a földön, a mai társadalomban, a mai világban. Isteni hivatás, isteni küldetés az, amikor Jézus tanít bennünket imádkozni, mi atyánk. És végül, testvérek, amikor az ellenállásokat említjük, akkor bizony kapcsolódva a bevezetőben is említett rövid kis példához, azt is meg kell említenünk, hogy van egy olyan gondolkodásmód ebben a világban, keresztény körökben is, elsősorban angol szász vidéken, amikor Istent szólítják, akkor az imádságaikban így történik a megszólítás, hogy he or she, akik idegen nyelveket beszélnek, azok tudják, hogy ez azt jelenti, hogy nem tudják eldönteni Istenről, hogy férfi vagy nő. He or she. Az őre ugyanis van egy férfi, meg egy női változat, meg van egy semleges, azt még nem merik vállalni, hogy a semleges változatot mondják, de elkezdődik a belső gondolkodás, hogy Istent lehet-e egyáltalán atyának nevezni? Lehet arról beszélni, hogy Isten férfi? Persze ebben a formában nem, mert az Isten lélek, ezt tudjuk jól. De mégis a nyelv valahogyan belül azt mondatja velünk, hogy valamilyen egyenlőségjelet kellene tennünk, amikor az atyáról beszélünk. És akkor kapunk hideget, meleget, férfiak is, közösségek is, gyülekezetek is, hogy egy patriarkális viszonyokat fenntartó rendszerben élünk. Ez nem a 21. századnak megfelelő komfortizmus, hiszen egyenjogúság van, hiszen ugyanolyan jogokat kell biztosítani a nőknek, mindenütt és mindenben. Valóban nem jó az, hogyha társadalmi megbecsültségük kevésbé fontos, mint a férfiaknak, de folytathatnánk a sort. Itt most nem erről beszélünk, de egy ilyen jelenséggel találkozunk. Hogyan szólítsam Istent az én atyámnak, mondják nagyon-nagyon sokan. Bizony-bizony, ekkor kell megszólalnia újra Jézus Krisztusnak. És ekkor kell mindent eltávolítania, amit mozgalmak, filozófiák, pszichológia szeretne rátenni. Jézus őszintén beszél az atyáról. És mi azért beszélünk az atyáról, mert Krisztus beszél az atyáról. És azért mondjuk úgy, hogy mi atyánk, mert Krisztus tanítja azt, hogy így szólítsuk őt. Nem az a fontos, hogy milyen vonása van a mi földi apánkkal kapcsolatban. Nem attól atyánk, hogy ő elvörösödik, vagy nem vörösödik el. Nem attól atyánk, hogy ő zsarnokoskodik, vagy nem. Hanem ő a jó atya. Ő a hűség, a megbízhatóság teljessége. Erről beszél Jézus Krisztus. Ezt mondja el nekünk. Igen, kedves testvérek, kell szólítanunk az atyát. Miközben ugyanis a szíved legmélyén azt kiáltod, atyám, bizonságod van afelől, hogy ő meg is hallgat téged. Bizonságod lehet afelől, hogy ő tenni akar érted. A legszörnyűbb dolog, amit elkövethetünk a gyermekeinkkel szemben éppen az, hogy nem hallgatjuk meg őket. Hogy azt mondjuk majd holnap után, majd azután. Az atya meghallgat téged. Emlékezzetek csak, van egy szép történet a Szentírásban. A legszebben írja le az atya és a fiú kapcsolatát. A tékozó fiú története. Az atya meghallgatja a fiút akkor is, amikor oda csap az asztalra, és azt mondja, elmegyek. Nem ért vele egyet. Miért értene vele együtt egyet? Mindene megvan. A másik fiúnak el is mondja, itthon mindened megvan. Tiéd minden. Meghallgatja. Nem azt mondja, hogy jó, felejtsd el, majd holnap visszatérünk rá. És nem úgy válnak el egymástól, hogy nem hallgatta volna meg a fiút. Az atya szeretete és szabadsága éppen abban van, hogy meghallgatja. Azt is meghallgatja, ami nem tetszik neki. Akkor is ott van, amikor úgy gondolod, hogy nincs ott. Elengedi. Talán a tékozó fiú történetének a legfájdalmasabb része ez, hogy az atya azt is megengedi, amivel ő nem egyezik, ami nem az övé. Azt is megengedi, hogy a fiú tékozó legyen. És amikor magából szállva átgondolja a fiú az ő történetét, hogy haza kellene mennem, mert atyámnak, a béreseinek is jobb helyzete, jobb sorsa van, mint ahogyan én élek itt a disznók mellett. Akkor odáll az apja elé, a fiú is azt mondja, atyám, Vétkeztem az ég ellen és te ellened. Az atyának ennyi elég. Keblére hüleli. Hivatja a szolgákat. Díszes ruhába öltöztetik. Az ujjára gyűrűt húznak, a lábára sarut. Mindenki látja ezt, nem zugójában, nem titokban, hanem mindenki előtt. Ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, mert az atya figyel rád. És amikor megszólítod, hogy mi atyánk, akkor nem emberi tapasztalatból szólítod meg, hogy te is figyelsz a gyermekedre, hanem te, mint ember, akkor figyelhetsz a gyermekedre, hogyha Isten is figyel rád. Nem fordítja el tekintetét, nem fordítja el fülét. Isten a te kapaszkodód. És mikor azt kiáltod, Jézus Krisztus van, mi atyánk, akkor úgy kiáltod, mint fiú, mint aki örökös vagy, mint aki öröklöd mindazt, amit az atya, a fiú és a lélek neked adott. Örökös vagy. Ti, akik itt vagytok ebben a házban, ti, szétnézek, mindannyian örökösei vagytok az atyának. És egykor felettetek is elhangzott egy ígéret, nem hagylak el téged, mert keresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tudom, hogy ez nem automatizmus, testvérek, nem attól vagyok én a gyermek, hogy megkereszteltek, de elhangzott fölötted az ígéret. És amikor megérted ennek az ígéretnek a súlyát, amikor megérted Jézus Krisztust, akkor megérted, hogy örököse vagy mindannak a szeretetnek, mindennek az irgalomnak, megbocsátásnak, amit Krisztus ad át neked. Hogy majd, amikor beteljesedik Isten ezen a világon, akkor tiéd legyen az örökség a maga teljességében, amit úgy hívnak örök élet. És amikor azt kiáltod, mi atyánk, akkor úgy szólítod őt, hogy aki melletted ül, ő a te testvéred. Hogy nem csak egyéni kegyességről van itt szó. Jézus beszél úgy, hogy én Istenem, én Istenem. Fontos imádság ez is. De amikor tanít bennünket imádkozni, akkor azt mondja, mi atyánk. Akkor mi testvérek vagyunk. Olyan szép volt tavalyi esztendőben, amikor azt hiszem, hogy először oldódott valami Pomázon a szerb felekezet életében is, nem úgy érezték az ökumenikus ima héttel, hogy na jönnek a katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok, evangélikusok, és majd megmondják, hogy mi az egyetlen és igazi út. Azt mondja nekem a gyülekezet vezetője, hogy elcsodálkoztam, ugyanúgy van a mi atyánk, mint szerbül. Hát persze, hogy ugyanúgy van a mi atyánk, mint szerbül. Hát nem. Hát ők is azt mondják, csak egy pravoszláv liturgikus nyelven. Hát a szegény azt gondolta, hogy a mi atyánk az más mi atyánk. A magyar mi atyánk az más mi atyánk, mint a szerb mi atyánk. De hogy is más? Hát amikor azt mondjuk, hogy mi atyánk, akkor itt nem az egyéni istenségeinknek az összességéről van szó, hanem arról, hogy mi testvérek vagyunk. Isten nem csak az én atyám akar lenni, fogadjuk el ezt. Persze személyesen hozzám fordul, személyesen számon tart, magához kapcsol, teljes a szíve és karja, a szeme, füle, hogy megértsen és tegyen értem valamit, mégsem kizárólag az enyém, hanem a miénk. Együtt a miénk. Mert Isten mindenkihez egyformán kötődik. Mindenki egyformán kedves neki. Kivételezés nélkül mindenkiért odaadja az ő fiát, Jézus Krisztust. A különbség abban van, hogy valaki elfogadja, vagy elutasítja. És ebből adódik, bármilyen furcsa, hogy mi nem kerülhetünk olyan szituációba, mint amilyen szituációba került Ézsau és Jákob. Hogy az egyiket az egyik szerette, a másikat meg a másik szerette. Neki egyformán kedvesek vagyunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, tanít bennünket, Jézus. És hadd mondjam így, ebbe beleérti önmagát is, amikor velünk együtt imádkozik. És tudjuk, hogy ez igaz. Igaz. A zsidókhoz írott levél ezt elmondja, hogy nekünk nincs szükségünk más közbenjáróra, mert Jézus velünk együtt imádkozik, amikor mi könyörgünk, amikor mi megszólítjuk az atyát. Jézus a közbenjáró, Jézus a közvetítő szolgálatot végző. És ezért nincs szükségünk nekünk, szentekre, Máriára, semmiféle közvetítő intézményre, mert Jézus velünk együtt szólítja az atyát. Az övét, a miénket, mindazt, ami sokszor zavaros, vagy rendezetlen, ami szánkon, ajkunkon, mindaz, ami értelmetlen, áttekinthetetlen, és szépen összerendezi, hogy méltó legyen ahhoz, hogy az Isten színe elé járuljon. Megtisztítja imádságunkat az összevisszaságtól, az ellentmondásoktól, és olyanná fordítja, hogy az Atya valóban a számunkra, javunkra valót ítélete szerint megadhassa. Igen, testvérek, ezért kezdjük így az úri imádságot, mi atyánk, mert az egyetlen kapaszkodónk, de egyetlen biztos pontunk is, hogy van valaki, akit mi atyánknak nevezünk, nem szeretetnek, nem egyfajta transzcendensnek, hanem atyának nevezünk, aki felettünk áll, és megszólítható. Akinek kezében rendezettség és rend van. És ebből fakadóan békesség lehet a földön. Van kit megszólítanod. Van kihez imádkoznod. Mert nem csak a másfél tonnás bombát tudja megakadályozni, hanem azt is, hogy kárhozatba jusson az életed. Kiszabadít, hogy örökké vele légy. Amen. Válaszoljunk az igére fennállva, a megkezdett dicséretünk harmadik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy úgy ismerhetünk téged, mint atyát. Köszönjük, hogy úgy jelentetted ki magadat, mint atyát. Köszönjük, hogy van hová fordulnunk, van kit megszólítanunk. Köszönjük, hogy a mennyben te létező valósága vagy a mi életünknek. Köszönjük, atyánk, hogy elküldted a fiút, és mi a fiú által ismerhetünk meg téged. Bocsáss meg, hogyha sokkal több bennünk a társadalmi ellenvetés, mint az alázat, hogy elfogadjuk a te létedet, elfogadjuk a te segítségedet. Talán a legnagyobb kérdés mindannyiunk életében ez, ura vagyok-e a saját életemnek? Ha igen, akkor miért nem? Kérünk, hogy mutasd meg, te vagy a mi Urunk, megváltunk és megszentelünk. Imádkozunk hozzá gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád betegjeiért. Imádkozunk hozzád a szükséget szenvedőkért, és küldj bennünket, hogy segíteni tudjunk ott, ahol szükséges mindez. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Úrunk, hogy betöltsük a mi küldetésünket. Apák, anyák, férfiak és nők, gyermekek ebben a társadalomban. A te dicsőségedet szolgálva. Imádkozunk hozzád világi vezetőinkért. Imádkozunk azokért, akik irányítják, Urunk, a mi népünket, nemzetünket, hogy odafordítsák fejüket, fülüket és szívüket a te igédhez. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérek, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Ma délután 16 órakor presbiteri ülést tartunk Pomázon. 18 órakor kórusunk a római katolikus templomban szolgál. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalmat pedig Pomázon tartunk. Szerdán 18 órakor bibliaóra lesz Pomázon, 19 órakor pedig bibliai alapok sorozat 6. részére kerül majd sor. Ószövetség, ez a címe. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken hittanóráinkat és az ifjúsági bibliaórát megtartjuk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál Pap Lászlóné, lelkipásztor testvérünk. Ugyanígy nagytisztelt asszony szolgál a 10:30-kor kezdődő pomázi istentiszteleten is. Délután 3 órakor szeretett vendégséget szervezünk Pomázon, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, egyben segítséget kérjünk egy kis süteményes adománnyal. 2012. február 20-a és 24-e között Böjti evangelizációs alkalomsorozat lesz gyülekezetünkben. Közöttünk szolgál Balási András lelkipásztor testvérünk, ő Budapest törökőri lelkipásztor gyülekezetünk korábbi beosztott lelkésze. Esténként Isten üzenetét keressük majd közösen, alkalmaink 6 órakor kezdődnek gyülekezeti házunkban. Megérkezett a meghívója egyházmegyénk csendes heteinek. Szeretettel hívjuk presbiter és gyülekezeti tagjainkat a soron következő heteinkre Mátraházára. Az első hét március 5-től 9-ig lesz, a második hét március 12-től 16-ig. A programnak a címe Hisszük és valljuk, részletesen is el tudom mondani, az érdeklődőnknek természetesen átadom a programot, akár elektronikus, akár pedig nyomtatott formában. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására. Végül, de nem utolsó sorban, most is köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Isten áldja meg a mi testvéreinket. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érve záróénekünket keressük meg, 265. énekünk első verszakát énekeljük. Oh, Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el.
Isten halt meg a magyart, jó
Isten velünk viszontlátásra!